Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 9. fejezete, a 9-től a 13. versig, vagyis Máté meghívása. Érdekes, hogy Máté evangéliumából a Máté meghívását halljuk, tehát azt vehetjük észre, hogy Máté most saját meghívásáról szól, de először olvassuk el ezt a részt az evangéliumból. Amikor Jézus tovább ment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az felállt és követte. Amikor késő vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól, miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Máté, vagy más ugye evangéliumban Lévinként szerepel, apostol és evangélista. Az ő jelképe az ikonográfiában az ember, esetleg néha angyalként ábrázolják. Ő maga az imént hallott evangéliumi részben Máténak és vámosnak mondja magát. Márk és Lukács evangéliumában pedig Léviként szerepel a vámos. A kettős név más apostolnál is előfordul, például Márk néha János név alatt szerepel, vagy Saul, Pál, Simon és Péter, ugye apostol, tehát egy és ugyanarról van szó, csak két különböző nevet használtak. Máté Alfeus fia volt a határváros Kafarnaumban. Vámosként Heródes Antipász szolgálatában állt, vagy a Kafarnaum városától vette bérbe a vámot. Arám anyanyelvén kívül görögül is kellett tudnia, és az evangéliumának tanúsága szerint nagyon értette a különféle pénzek megkülönböztetéséhez, hát hiszen ezzel foglalkozott, ugye vámos volt. Az apostolok listáján a 7. illetve a 8. helyen található. Jézus a vám mellől hívta meg. Ő azonnal követte Jézust, és vendégül látta őt házában. Erről hallottunk az imént felolvasott evangéliumban. Ettől kezdve Jézus tanítványa és szemtanúként írta Máté evangéliumát. Az apostolok oszlása után Rufinus és Szokratész szerint Etiópiában, Szent Jeromos szerint Perzsiában, mások szerint Szíriában, Makedóniában, Írországban hirdette az evangéliumot. Valószínűleg szentmise közben lett vértanú. Máténak tulajdonítják az apokrif Liber de Orto Beate Mariae et Infantia Salvatorist, a pseudomáté evangéliumot, melyben először jelenik meg a jászolnál az ökör és a szamár, s a nagyon késői apokrif Máté aktákat. Ünnepe Rómában a 9. századtól szeptember 21-e, a koptoknál október 9-e, a szír és a bizánci szertartásban november 16-a. Az adószedők, pénzváltók, pénzügyőrök védőszentje Máté. És ott lehet őt felismerni képeken vagy szobrokon, hogy így ábrázolják őt, hogy eredeti foglalkozására utaló pénzezacskó van a kezében, vagy pénzváltó asztal, a vértanúságra utaló kard vagy a bád szerepel gyakran. Máté evangéliuma úgynevezett protokanonikus újszövetségi könyv. Az első a szinoptikus evangéliumok csoportjában, ugye ide tartozik Máté, Márk, Lukács és Márk evangéliuma. Máté evangéliuma nem keletkezhetett előbb Krisztus után 70-nél, mivel antiochiai Szent Ignác használta, azt kell föltennünk, hogy szerzője 100 után állította össze. A zsinagógával kapcsolatos állásfoglalásra való tekintettel sem gondolhatunk sokkal korábbi keletkezésre. az apostolok cselekedetei második és harmadik fejezete szerint a zsidók és a keresztények még közösen imádkoznak a templomban. A keresztények pedig arra számítanak, hogy Jézust egész Izrael elismeri megváltójának. Máté evangéliuma keletkezésének idején mindez már a múlté. Az elkülönülés a zsinagógától ellentétté fokozódott. Már Jeruzsálem pusztulására is találunk Máté evangéliumában utalásokat, amelyek nem értelmezhető proféta jövendőlésnek. Mindent egybevéve, minden bizonnyal közelebb kerülünk az igazsághoz, ha Máté evangéliuma végső formába öntésének időpontjául Krisztus után 80-90-et tekintjük. Máté evangéliuma több részből áll. Először is szó van a Messiás előfutáráról, tehát keresztelő Jánosról, azután Jézus megkeresztelkedéséről, kiegészítve Jézus családfájával, és a Messiás születésére és gyermekkorára vonatkozó különféle részletekkel. Következő részt alkotja Jézus nyilvános működése Galileában. Ugye Márk evangéliumának első fejezetéből indul ki. Az első tanítványok meghívását követi a Messiás tanításának összefoglalása és egy beszámoló Jézus tetteiről. Ehhez csatlakozik a tanítványok küldetésével kapcsolatos tanítás, és ezt követik olyan részletek, amelyek az ember hitetlenségét tanúsítják. Ezekbe épülnek bele a példabeszédek. Továbbá Jézus útja Jeruzsálembe, ahol a kereszt vár rá, erről szól a 14-től a 20. fejezetig. Márkhoz hasonló sorrendben leírt több állomások, Péter vallomása, ugye ez már a szenvedés történetnek a kezdete, és Jézus Péternek tett ígérete, a szenvedés háromszoros megjövendőlése. Továbbá Jézus színeváltozása és Jézus tökéletes követéséről szóló tanítás. És végül Jézus Jeruzsálemben ez a rész Jézus utolsó nyilvános föllépéséről tudósít, jóval több beszédet beleszőve, mint Márk. Különösen fontos a Máté által formába öntött két beszéd a farizeusok és írástudók ellen, valamint a világ végéről és az Úr eljöveteléről, erről szól a 24. fejezet. Ezután következik a szenvedés történet, saját részekkel kiegészítve. Máté evangéliuma az üres sírról, a feltámadott megjelenéseiről szóló tudósítása a 28. fejezetben, valamint az evangélium hirdetésére és a keresztelése vonatkozó megbízással zárul. Máté evangéliuma annak az egyháznak az evangéliuma, amely nem tagadhatja zsidó eredetét, de gondolkodása szempontjából már teljesen elszakadt a zsidóságtól. Máté evangéliumában találhatók olyan zsidó keresztény hagyományból átvett részek, amelyek Márk zsidóknak szánt újrafogalmazásának látszanak. Máté evangéliumában mennyei királyság, a mennyek országa szerepel Isten országa helyett. Máté evangéliuma egyfelől mintegy megmagyarázza Márk evangéliumát a pogány keresztény olvasóknak, másfelől kiegészíti a zsidó keresztény gondolkodásmódnak megfelelően. Átveszi a különféle helyi zsidó keresztény egyházok szabályait. Így érthető, illetve magyarázható például a házassággal kapcsolatos tanítás az 5. vagy a 19. fejezetben. De azért Márk evangéliumának egyháza ugyanakkor már világegyház is. Csak Márk evangéliumában találhatók meg az egyház alapítással kapcsolatos beszédek, és csak itt szerepel az evangéliumok közül a keresztény közösség a régi megtisztelő nevén, eklézia, amit ebben azért zsinagóga értelemben használt. Például a Máté evangéliumának 18. fejezetben olvassuk: ha ezekre sem hallgat, jelensd az egyháznak, ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Ahol Márk evangéliumában és Lukács evangéliumában Jézus tanító vagy mester, ott Máté evangéliuma az egyetemes címmel illeti, vagyis az Úr. Ez az Úr olyan feladatokkal bízta meg a keresztényeket, amelyek az egész világot érintik. Újra eljön majd a világ végén, a világ bírájaként, és az egyház imádkozik hozzá, mint az Isten fiához. Kedves testvérek, a mai hittanóra a szüneteiben Johann Sebastian Bach műveiből válogatunk. Máté evangéliumának az adott helyzetben betöltött szerepére mind a mai napig nem sikerült kielégítő választ találni. Így egyoldalú volta miatt sem az a föltevés nem fogadható el, hogy liturgikus olvasmánynak készült, sem az, mely szerint kateketikai oktatás céljára írt a szerzője. Ugyanígy nem ad kellő feleletet az a nézet sem, mely szerint Máté evangéliumát kézikönyv jellegű népszerű írásmagyarázatnak lehet tekinteni. Mindezekben a fölvetésekben van valami igazság, és így együtt véve arra utalnak, hogy Máté evangéliuma a zsidósággal való vita jegyében született, mint egy az egyház könyveként, hogy segítsen Jézusban a messiást fölismerni. Előmozdítsa az egyházi életet, és egy adott helyi egyháznak, amely már meglehetősen magas fejlettségi fokot ért el, és különféle teológia kérdésekkel vívódott, megfelelő útbaigazítást nyújtson. Máté evangéliuma egyfelől hitvédelmi, másfelől didaktikai szempontok szem előtt tartásával akarta a Jézus Krisztusról szóló hagyományt továbbadni. A bibliai kinyilatkoztatás végérvényes formájában rögzítve. Így érthető a befejező rész kapcsolódása a teremtés történethez és Ábrahám történetéhez. Megfigyelhetjük, hogy hívja meg Jézus Mátét, a Lévit, a vámost. Azt mondja, annyit mond csak neki, hogy kövess engem. És ő erre föláll, és Jézus nyomába szegődik. A követés a követ igéből képzett főnév. Jelentése kettős. Vagy valakinek a nyomában járni, illetve példáját követni, vagyis utánozni. A pozitív magatartás követése erény és a bölcsesség megszerzésének útja. Negatív formái akár bálványimádáshoz vezethetnek, de enyhébb formái is csorbítják a lélek belső szabadságát. Az Ószövetségben idegen isteneket követni, hozzájuk pártolni, nekik szolgálni, nyomukba szegődni értelmű. Mivel ez a magatartás bálványimádás Jahve hűsége szolgálatára nem a követés, hanem a Jahve után járni kifejezést használják. Az Új Szövetségben a tanítvány válasza Krisztus meghívására a követés, alapja az engedelmesség és a szeretetből vállalt hűség. Kedves testvérek, megemlítem a telefonszámunkat, rövidesen alkalom lesz majd arra, hogy az elhangzottakhoz hozzászólhassunk, kiegészíthessük. A telefonszám szlovákiai 00421 35 7 72 72 72, illetve felvidékről is hívhatóak vagyunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon. Thank you. egy kedves testvérünk szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszöntöm, Atya, és a kedves Mária Rádió hallgatókat is. Mária vagyok. Van egy olyan ima, Atyánk, árasz szent atyai szereteted minden népre. Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az őskígyó ravassága okozott. Hát a mostani idő veszedelme a pénz. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, jó Isten áldja. Folytatnánk tovább az evangélium pontszolgatását, és pedig ugye a 9. Máté evangélium a 9. fejezeténél tartunk, és a 14-től a 17. versig olvasom fel, ez pedig a bőtről szól. Oda mentek hozzá János tanítvány, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványid ellenben nem bőtölnek? Jézus így felelt. Hát búsulhat a nász nép, míg vele van a vőlegény. Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd bőtölnek. Senki sem tesz ócska ruhára új szövetből foltot, mert a folt tovább szakítja a ruhát, s a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, de ha mégis, kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, s a tömlők tönkre mennek. Az új bor, új tömlők, új bort új tömlőkbe öntik, így ez is, az is megmarad. János tanítványai mentek Jézushoz. Tehát keresztelő Jánosról van szó, aki Jézus előhírnöke, Zakariás pap és Erzsébet fia. A Szentírásban születését és küldetését Gábor angyal adta tudtul az idő Zakariásnak, aki nem tudott hinni az angyali szónak, ezért megnémult. Fia születésekor írótáblára írta föl a János nevet, ekkor megnyílt a szája és magasztalta Istent. Hála éneke a Benediktus. Áldott az Úr, atyáink Isten, az imát ugye szoktuk mondani a reggeli dicséret alkalmával. És ez a Benediktus a Messiás előfutárának hirdette Jánost. János születése körülbelül fél évvel előzi meg Jézus születését. Születése helyének a már Theodosius diakónusnál föllelhető régi hagyomány alapján a Jeruzsálemtől 7,5 kilométerre nyugatra fekvő En-Karimot tartják. Ugye, aki ma Szentföldre látogat, akkor En-Kerem néven találják meg. A szinoptikus hagyományban János nem papként szerepel, mint apja Zakariás, hanem a pusztában prédikál, hirdeti a bűnbánat kerességét, a bűnök bocsánatára. Gábor angyal szavai bort és mámorító italt nem fog inni, nazír fogadalomra emlékeztetnek. János kapcsolata a kumráni közösséggel, tehát eszénusokkal kellően nem bizonyítható. A szinoptikusok, vagyis Máté, Márk és Lukács tartalmazzák még Jézusról tett tanúságát. Márk evangéliumában ezt olvassuk, ezt hirdette, aki utánom jön hatalmasabb nálam, arra sem vagyok méltó, lehajoljak és megoldjam a sarusziját. És Jézus keresztségének történetét is. Jézus a Jordánban keresztelkedett meg, Betániában vagy Ainonban, Szalim közelében. Föllépése és népszerűsége egyre erősödő népmozgalmat idézett elő. Ezért János kimondja, hogy nem ő a Messiás, hanem csak a Messiás előfutára. Herodes Antipász aggodalommal nézte János tevékenységét, és amikor keresztelő nyíltan elítélt a negyedes fejedelmet Herodiásra való botrányos házasságtöréséért, Herodes Antipász elfogadta, és Krisztus után 29-ben lefejeztette. Józsefus Flavius szerint a Jordántól keletre eső Maherus erődben. A börtönben lévő János tanítványai megkérdezték Jézustól, hogy ő-e a Messiás. Kivégzése után tanítványai eltemették, régi hagyomány szerint Szamáriában. Tanítványainak saját imádságuk a bőtölési gyakorlatuk. Apolló mellett megjelenik Efezusban János 12 tanítványa, akik csak János kerességét vették föl, de a Szent Lelket nem kapták meg. Ezért még meg kellett ismerniük a keresztény tanítást, és föl kellett venniük a kerességet. E tanítványok egy része Pál apostol tanítása nyomán elismerte, hogy a lélekkel keresztelő Jézus a Messiás. Az egyház megünnepli keresztelő Szent János vértanúságának, vagyis égi születésének napját augusztus 29-én. A tesz szerinti, vagyis földi születésnapját is június 24-én. Szűz Márián kívül csak keresztelő János születésnapját ünnepli az egyház. Ennek oka, hogy Mária és Erzsébet találkozásakor az üdvözítő közelsége miatt János már anyja méhében megszenteltetett. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szent Lélek. Róma fontosabb keresztelő Szent János templomai, lateráni keresztelő Szent János főszékesegyháza és lateráni bazilika, ez a pápa székesegyháza, Róma főtemploma, továbbá Szent Giovanni dei Fiorentini, a firenceiek nemzeti János temploma és Szent János fővétele templom, San Giovanni Decolato. Az ókori keleten az uralkodó jövetelének előkészítője volt az előhírnök. Az Ószövetségben Jahve ugyanígy elküldi előfutárát, hogy utat készítsen neki, mielőtt maga megjelenik, hogy templomában ítéletet tartson. Az Úr napjának előfutára Illés föllép a felbomlott erkölcsi rend helyreállításáért, átveszi az Isten szolgája feladatainak egy részét. Jézus korábban a zsidók körében elevenen élt a hit, hogy Illés eljön előhírnökként. A rabbik szerint az lett volna feladata, hogy helyreállítsa Izrael fiai családjainak faji tisztaságát, hirdesse az igazságot, a békét és a bűnbánatot, rendezze a templomi kultuszt, és újra egységbe fogja össze Izrael törzseit. Ezen kívül tőle várták a vitatott kérdések megoldását, és neki kellett volna fölkennie a messiást is, azaz királyt rendelni Izrael fiai fölé. Az ószövetségi apokrifek szerint a messiási kor előfutáraként Illésen kívül még Hénoch, Ezdrás, Báruk és mindazok a férfiak eljönnek, akit fölvittek a mennybe. Az új szövetségben Zakariásnak az angyal utal a születendő gyermek előfutár szerepére. Illés szellemével és erejével az Úr előtt fog járni, hogy az apák szívét fiak felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak. A keresztelő tudatában volt, hogy utat készít annak, aki hatalmasabb nála, ezért bűnbánatra szólította fel a bűnösöket. Tanítása, életmódja, öltözete és lankadatlan buzgalma Illésre emlékeztették kortársait. Maga Jézus is megerősítette, hogy az Illéssel kapcsolatos várakozás keresztelő Szent Jánosban teljesedett be. Kedves testvéreknek köszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem voltak. Megköszönöm itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak és Budapesten szintén a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldott szép napot búcsúzva kívánok önnek, önöknek. Lépes Loránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.